Nagy Károly öröksége római szembel. Páter Virtesagyai László jegyzete Ferenc pápa Nagy Károly díjjal történt kitüntetése kapcsán. Második János Pál után Ferenc pápa is. Ferenc pápa 2016. május 6-án a Vatikánban Aachen polgármesterétől átvette a Nagy Károly díjat. Szokatlan gesztus ez, mert a pápák általában fölötte állnak ezeknek a díjaknak, kitüntetéseknek, melyek ilyen vagy olyan módon mégis valamiképp politikai töltetet hordoznak. Az idős és beteg második János Pál pápa 2004. március 22-én vette át első pápaként ugyanezt a díjat. Rádiónk híradása akkor így szólt. Vatikán. 150 tagú küldöttség érkezett a Vatikánba Aachenből március 22-én, és nyújtották át a Szentatyának a Nagy Károly díjat, amelyet a német város minden évben olyan személyiségnek ítél oda, aki kiemelkedő szerepet játszik az európai integráció építésében. Akik szívükön viselik Európa egységét. Aachen városa 1950 óta olyan magánszemélyeknek vagy intézményeknek ítéli oda a díjat, akik tehát Európa egységének ügyét különösen is a szívükön viselik, és ezért dolgoznak. A díj átadására hagyományok szerint minden évben Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepén, régi nevén áldozó csütörtökön kerül sor. A plakett Aachen városának 12. századból származó címerét mintázza, amely egy Nagy Károly császár trónon ülő alakja látható. Második János Pál pápán kívül a kitüntetés birtokosa többek között Konrad Adenauer, François Mitterrand, Helmut Kohl, Václav Havel, Tony Blair, Bill Clinton és Angela Merkel. Magyar részről Horn Gyula és Konrad György is részesült e kitüntetésben. 46 éven át uralkodott. Nagy Károly, latinul Carolus Magnus, franciául Charlemagne, németül Karl de Große, 742-ben született, és 814-ben halt meg Aachenben, 72 éves korában. 768-ban kenték fel a frankok királyává, és 46 éven át uralkodott. Országát nagy mértékben kiterjesztette, egyesítve Nyugat és Közép-Európa nagy részét, létrehozva ezzel a frank birodalmat. Miután Lombardia királyává koronáztatta magát, 800. december 25-én, karácsonykor, harmadik Leó pápa a karácsonyi szentmisén Rómában, a régi konstantini Szentpéter bazilikában a fejére helyezte a császári koronát, ezzel római császárrá, Imperator Augustussa koronázta őt. Frank katolikus hit szemben a germán ariánus királyságokkal. A frankok az egyetlen germán eredetű nép, amely a római katolikus hitet vette fel, és jól járt, mindig is küzdelmes volt a viszony a Rómával, de Európában a katolikus hit védelmezője és terjesztője volt. A többi germán nép, a vandál, a keleti és nyugati gót, a burgund és a longobárd mind ariánus hitű volt, ami teológiailag egy krisztológiai adopcionizmus. Ez azt jelenti, hogy a Mária és József természetes gyermekeként született Jézust, az Isten a Jordán folyóban történt keressége során fogadja, adoptálja saját fiának. Az ortodox hit kereten és nyugaton mindvégig eretnekségnek tartotta ezt a megközelítést, hiszen tagadva Jézus eredendő istenségét, az arianizmus, az eszva megalkotójáról, a IV. Századi Áriuszról elnevezve, valójában megszüntette az Isten és ember közötti valós közvetítés lehetőségét, amelyről Pál apostol világosan tanít, egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Jézus Krisztus, aki váltságul adta magát mindenkiért. Az ariánus hit valójában politikai teológia, amelyben a király dönt vallási kérdésekben is, szemben főként Rómával. A nagykárolyi integráció a katolikus hit rendszerében fogant. A Róma püspökeinek és a frankok királyainak közös célja volt tehát az akkor keleten és nyugaton közösen vallott keresztény hit védelme, illetve a befogadás ebbe a hitbe. lehet ezt mai szóval integrációnak is nevezni. Valójában itt kellene keresni a gyökerét a mai politikai Európának. Vagyis volt egy hit, egy vallás, egy filozófiai-teológiai eszmerendszer, és annak gyakorlataként egy morális magatartás, amely ideaként, eszmeként összefogta Európát mind vallásilag, mind politikailag. Nagy Károly ebben az összefüggésben teremtette meg a későbbi Európa politikai magját. Ha nem így lenne, akkor mintegy 1550 évvel a halála után, 1950-ben nem nyúltak volna utána. Nyilván nem a császári koronáról van szó, de arról a szerepről és eszmeiségről, arról a politikai küldetésről igen, amelynek jegyében ő valóban birodalmat, egy keresztény politikai egységet teremtett. Császárra koronázása, ennek jogforrása és külső megnyilvánulása. Nagy Károly szándéka a római birodalom helyreállítása. Jean-Pierre Moissy, francia történész, a katolicizmus története című művében így ír Nagy Károlyról. A már korábban felkent Károly és testvére Karloman együtt foglalták el Kis Pipin trónját 768-ban, és felosztottak egymás között a területeket. Karloman 3 évvel későbbi, 771-es halála után Károly egyeduralkodóvá lett, és elhatározta, hogy helyreállítja a római birodalmat. Harmadik Leó pápa 800-ban megkoronázta őt. Nagy Károly megkoronázása jelentős egyházpolitikai változást indított el nyugaton. Károly, aki a koronázó harmadik Leó pápa elődjétől, első Adorján pápától, a római császároknak kiáró Magnus nagy jelzőt megkapta, megkezdte a római birodalom helyreállítását. A helyreállítás jól illeszkedett a Kis Pipin által elindított folyamatba, és tovább erősítette a pápaság és a római birodalom közötti együttműködést. Együttműködés a pápaság és a római birodalom között. Nagy Károly, aki Isten kegyelméből lett király, tudatában volt vallási elkötelezettségének és felelősséget érzett alattvalói üdvözüléséért. A klerikusoktól elvárta, hogy részt vegyenek a birodalmi adminisztrációban, hogy diplomáciai feladatokat teljesítsenek és hogy beilleszkedjenek a hatalmi rendszerbe. Az uralkodó tehát egyszerre volt politikai és vallási tekintély, ami nem csak abban mutatkozott meg, hogy ellenőrzése alá vonta a püspöki kinevezéseket, hanem abban is, hogy a birodalmi törvénykezés gyakorlatában keveredett egymással a szent és a profán. Ebből a szempontból jelzés értékűnek számít a 789-es Admonitio Generalis elnevezési híres kapituláre, amely valóságos programot tartalmazott arról, hogy területi, hierarchikus, erkölcsi, kulturális és pasztorális értelemben miként kell az államnak megreformálnia a frank egyházat. Szól idáig az idézett Moissy könyv. A Nagy Károly díj, mint plakett, a Karoling Aachen-i palotát ábrázolja egyik oldalán. Nagy Károly álmai közé tartozott a római birodalom helyreállítása. Ennek jegyében indult meg például az aachen-i palota építése, amelyhez a konstantinápolyi Palatinus szolgált mintául. Érdemes itt megjegyezni, hogy a mai Nagy Károly díj, mint plakett, éppen ezt a Karoling aachen-i palotát ábrázolja az egyik oldalán. Moissy történész könyvében így folytatja. Első Adorján utóda, harmadik Leó pápa megelégedéssel nézte a római birodalom helyreállítására irányuló terveket. Ez ugyanis reményei szerint hozzájárulhatott ahhoz, hogy saját, sokak által vitatott hatalmát is megszilárdítsa. A pápát, aki csupán rövid ideje bírt világi hatalommal, egyre több támadás érte a római előkelők részéről. Így például 799-ben rátámadtak és bebörtönözték. Amikor sikerült kiszabadulnia, Károlyhoz menekült. A pápaság és a frank birodalom megint egymásra talált. A keresztény római birodalom eszméje mindvégig jelen volt a nyugati egyházi kultúra hátterében. Ennek eredménye ezúttal az a ceremónia, amelyet 800 karácsonyán tartottak, és amelynek során a pápa a fejére helyezte a császári koronát, majd pedig az egybegyűltek jeljenzése után térdre borult az új uralkodó előtt. A keresztény római birodalom eszméje, amely mindvégig jelen volt a nyugati egyházi kultúra hátterében, egyszerre valósággá vált. Ez azt is jelentette, hogy a pápa hátat fordított a képita és az arab hódítások miatt meggyengült bizánci birodalomnak, az ő szemében immár nem Konstantinápoly volt az egyetemesség eszméjének a megtestesítője. A pápa egyébként attól fogva már nem a keleti császár uralkodásának évét foglalta bele az oklevél keltezésébe. Szent háború a délről fenyegető iszlám terjeszkedése ellen. Nagy Károly mozgó udvartartást vezetett. Az ácheni széke inkább formális volt, hiszen ő egész udvarával együtt járta a birodalmát, és szinte folytonosan háborúzott. A rómár fenyegető longobárdok legyőzése után szent háborút indított a hiszpániai szaracénok ellen, mert a délről fenyegető iszlám terjeszkedése ismét erőteljessé vált, azután, hogy Martell Károly korábban egy időre megfékezte őket. Amit Róma kövei mesélnek Nagy Károlyról. Ezek után halljuk, mit mesélnek Róma kövei Nagy Károlyról. Egy nagy kőről és sok-sok apró kis kőről van szó, ez utóbbi egy mozaik. Az előbbi pedig egyetlen hatalmas kerek porfírtábla. A bíbor színi porfírkő a legdrágább márvány, mert a legritkább a márványok között, és innen a római császárok kedvelt színe a bíbor. Nos, amikor 800 karácsonyán harmadik Leó pápa megkoronázta Nagy Károlyt, mindketten egy hatalmas, 6 méter átmérőjű, kör alakú porfír táblán álltak, amely a régi, a Konstantin császár építette bazilika főhajójának a végén állt, a padlózatba beépítve. Amikor a 16. században a régi konstantini bazilikát lerombolták és helyette újat építettek, akkor ez a márványkő elkerülte a pusztítást. Sőt, az új bazilikában a réginek megfelelő helyre került. Így a mai templomlátogató, ha a Szent Péter bazilika főhajója végében Michelangelo Pieta szobrának magasságában megáll és a földre tekint, akkor az egykori császár koronázás helyén áll. A lateráni palota egykori aulájának mozaik dísze Triclinium Leonianum. Leóféle ebédlő aula. Így nevezi a szakma azt a mozaik díszt, és rajta a sok-sok üzenő aprókövet, amely jelenleg a lateráni Szent János Bazilika főbejáratától balra, a Scala Santa épülete északi homlokzatán látható. Az erősen restaurált mozaik díszítés a régi lateráni palota egyik központi terme volt, amelyet hivatalos fogadásokra és ünnepi ebédekre építettek. Harmadik Leó pápa a konstantinápolyi császári palota egyik dísztermét vette mintául a lateráni palota új fogadótermének a megépítéséhez. Missziós láncolat sorozatában. A mozaik dísz valójában Leó pápa szolgálata értelmezését adja. Egyfajta ikonikus megjelenítése volt egyház politikájának, legalábbis ahogy azt ő értelmezte. Az aula elpusztult, ellenben a mozaik dísz megmaradt, és most a Scala Santa a szent lépcső oldalára áthelyezve üzen az arra járónak egy hajdan volt európai koncepcióról. Leó pápán keresztül Nagy Károlyéről is. A mozaik napjainkban is üzen. Leó pápa mai utódjának és a mostani ácheni polgármesternek is, valamint az Európai Unió vezetőinek. Az utcáról ingyen megtekinthető a nap mind a 24 órájában. Az abszis rész félköríves mozaikja a Missio Apostolorum, az apostolok küldetése. Krisztus a Paradicsom hegyén áll, amelyből a négy bibliai folyó vize patakzik, fölötte körében a Teofánia, az Isten megjelenés vörös felhői. Krisztus baljában a könyvet, mint kinyilatkoztatást tartja, jobbját áldóan emeli fel a 11 apostolra, akik balról-jobbról körülveszik őt. Jobbján az első apostol Péter, kezében a konstantini kereszttel. Amíg a többi apostol fátyollal fedett kézzel mereven áll, Péter már indul a misszióba. Krisztustól eredő küldetés. Az apszis mozaikot a diadali évent két kép karéjozza. Ezek az előbbi egyetemes küldetésnek a konkrét alkalmazásai. A jobb oldali, és mindig ez a hely hangsúlyosabb az ikonográfia világában, a trónon ülő Krisztus mutatja, akinek lába az jobbról Szent Szilveszter pápa, balról pedig Nagy Konstantin császár térdel. A krisztusi bíborruhát és palliumot viselő Szilveszter pápának nyújtja oda az üdvözítő az oldáskötés péteri kulcsait. A két térdelő alak kapcsolata, mint tudjuk, hogy Szilveszter pápa kereszteli az imperátort a Krisztus hitre. Krisztus balján pedig maga Péter apostol folytatja a krisztusi missziót. Ugyanaz a jelenet, Péter ül Krisztus katedráján, a kulcsait azonban nem adja tovább, hanem ölében tartja. Ellenben a jobbján térdelő utódjának, harmadik Leó pápának nyújt át egy palliumot. Mint ahogy Leó pápa már viseli az övét, ezt a palliumot azért kapja Péteren át Jézustól, hogy ő maga ossza tovább azokat. Egyértelmű ikonografikus jelzés arra az igényre, hogy Róma püspöke szeretné magának fenntartani az investitúrát, a püspök kinevezés jogát. Végül Péter balján Nagy Károlyt látjunk, amint ugyanilyen labárumot, keresztfejű nyílre tűzött zászlót nyújt át az új keresztény császárnak, mint amit az előd, Nagy Konstantin kapott Krisztustól. A két térdelő alak, vagyis a kommittens, a megbízó pápa és Nagy Károly feje fölött a négyszögletes nimbuszok arra utalnak, hogy ők kortársak, de életszentségre jelölt személyek. Aki akarta és tudta építeni ezt a házat, azt integrálták. Ez az ikonográfia Leó pápa szándékának megfelelően a hatalom megosztását mutatja, és a péteri lelki és a császári evilági misszió egymást kiegészítő oldalát jelzi. Ebben a közös küldetésben integrálták ők és utódaik Európa népeit. Szlávokat, szászokat, cseheket, lengyeleket, magyarokat, utoljára litvánokat. Ez Európa öröksége, az a szellemiség és lelkiség, amely értelmet adott a ház építéséhez. Aki akarta és tudta építeni ezt a házat, azt integrálták. Nagy Károly úgy ismert, mint az első helyreállítója a nyugati császárságnak. A német-római császárság csak jóval halála után alakult meg, amikor első Nagy Otto német király 962-ben bevette Rómát és császárrá koronáztatta magát. Nagy Károly hódításai és reformjai indították el Nyugat-Európa igazi történelmét és a középkort. Uralkodása úgy is ismert, mint a karoling reneszánsz, a művészetek, a kultúra és a vallás feléledésének időszaka. Nagy Károlyt tartják Franciaország és Németország atyának, sőt úgy is emlegetik, mint Európa atyát. A Károly név a germán nyelvekből ered, ahol embert vagy szabad embert jelent. A legtöbb szárnyelben a királyszó a Károly név megfelelő alakjából ered, többnyire král formában, és a mi királyszavunk is innen ered, szép magyaros lágyítással. Nagy Károly öröksége római szemmel. Páter vértesaljai László jegyzetét hallották Ferenc pápa Nagy Károly díjjal történt kitüntetése kapcsán.